Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Műsorvezető Marosi Viktor.
11 óra 6 perc, január 30-a van, köszöntöm Önöket. Az egészségkódban ma három témánk lesz. Először dr. Farkas Viktor neurológussal az Angelman-szindrómáról beszélgetünk. Szokás szerint a tünetekkel kezdjük, majd a lehetséges terápiákkal folytatjuk. Utána egy új kutatás kapcsán dr. Szentirmai Apolka szülész-nőgyógyász válaszol a kérdésekre, akivel a mesterséges megtermékenyítés és az élelmiszerekben található gombatoxinok kapcsolatát vizsgáljuk. A műsor második felében a szuperélelmiszerekről és a nem létező szuperélelmiszerekről lesz szó. Szabó Adrien dietetikus lesz a vendég. A műsor szakmai partnere a Semmelweis Premium.
Egészségkód.
Colin Farrell színész tavaly augusztusban hozta létre alapítványát, amellyel a hátráltatott szellemi képességekkel rendelkezők életét szeretnék segíteni. Ez azután történt, hogy a színész felfedte kisfiának a betegségét, ez pedig az Angelman-szindróma. Ezelőtt még nem beszéltünk erről a szindrómáról, egy vele született betegségről van szó, és akit a témában kérdezek, dr. Farkas Viktor, a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika Bókai utcai részlegének klinikai főorvosa. Halló, üdvözlöm, köszönöm, hogy itt van velünk.
Üdvözlöm a szerkesztő urat, és üdvözlöm a hallgatókat.
Parancsoljanak. Kezdjük ott, hogy az Angelman-szindrómát azt mikor fedezték fel, miben különbözik más degeneratív betegségektől?
Hát a klinikai tünetek alapján egy Angelman nevű úr írta le elsőként az Egyesült Államokban, tudjuk a város nevét, stb., de tulajdonképpen lényegtelen, és a 60-as évek közepén. Kizárólag a klinikai tünetek alapján írta le.
Hogyan diagnosztizálják? Mik voltak a tünetek?
Tulajdonképpen eléggé szertágazóak a tünetek. Tulajdonképpen van ennek egy angol, hogy is mondjam, vulgáris, kicsit laikus megközelítése, Happy Puppet szindróma. Oh. Ugyanis ezekre a gyerekekre, gyerekkorok beszélünk most, nyilván megérik a felnőttkor is, de illik ezt minél korábban észrevenni, ezekre a gyermekekre, csecsemikre az jellemző, hogy indokolatlanul és nagyon sokat nevetnek. Ez valójában egy kényszernevetésnek felel meg. Ahogy idősödik a gyermek, ahogy súlya is gyarapszik, pontosabban ahogy telik az idő, egyre több és markásabbak lesznek, pontosabban a súlyfejlődése nem lesz optimális, nagyon furcsa lesz, szokatlan lesz az alvása, mozgásfejlődésében elmaradik, és előbb-utóbb nyilvánvalóvá válik, hogy kisebb lesz a fejecskéje, illetőleg a szellemi fejlődése is elmarad a kortársaihoz.
Ez mikor válik egyértelművé? Szóval melyik korban tudja azt mondani az orvos?
Én azt mondanám, hogy körülbelül 1-2 éves korban alapos gyanúval már felállítható. Na most Magyarországon is van egy Angelman-szindróma alapítvány, és időnként találkozok olyan betegekkel, akik engem is megkerestek, és én nem állítottam fel a diagnózist. Hozzá kell tennem, nem könnyű ennek a diagnózisnak a felállítása. Ugyanis a diagnózis nem a klinikai tüneteken alapszik, szemben a leíróval, aki leírta ezen klinikai tünet együttest, hanem a genetikán. Ugyanis megvan a genetikai háttere, lényegében azt kell mondanom, hogy alapos gyanú lesz a klinikai tünetek alapján, ez kicsit olyan, mint egy krimi, és utána pedig ezt igazolni kell, hogy a feltételezett nevezik így, hogy bűnelkövető jelen esetben ez a betegség valójában fennáll-e, ez pedig a klinikai genetikusnak a feladata lesz.
Ezt is egyébként észre lehet venni már a terhesség során?
Tulajdonképpen én úgy gondolnám, hogy nem. Ugyanis az esetek javarészében ez friss mutáció, bár leírtak olyan családot hatalmas raritásként, tehát egy, hogy mondjam, fehér hollóként, ritkaságként, ahol valószínűsített az öröklést, de általában egy friss mutáció. A friss mutáció azt jelenti, hogy valamilyen oknál fogva megváltozik a genetikai állomány. Nem tudjuk, hogy pontosan miért.
Néhány évtizede még ritkának tartották ezt a betegséget, viszont később 25 ezer újszülöttből legalább egyet találtak, aki érintett volt. Erre vannak-e magyarázatok, hogy az idő előre haladtával diagnózis, a diagnosztika fejlődött, vagy az életmódunk változott, ami milyen hatással volt a genetikai állományra?
Nagyon alapos és nagyon jogos a kérdés, magyarul változott-e a betegségnek a gyakorisága, vagy csak inkább hamarabb gondolunk rá. Én úgy gondolom, hogy az utóbbi, tehát biztos, hogy előrébb haladtunk mind a diagnosztikában, mind a tankönyvi ismeretek vonatkozásában, tehát már most a következő generációknak tulajdonképpen eléggé szájbarágúan oktatjuk, hogy mikor milyen genetikai vizsgálatra van lehetőség. Na most hozzá kell tenni, hogy 2020-ban írták le az emberi genom program, tehát akkor térképezték föl, tehát 2020 előtt erre sokkal kisebb lehetőségek voltak, mint az elmúlt 25 évben. Uh-huh. Tehát én úgy gondolom, hogy alapvetően nem a gyakoriság változott, hanem a felismerésnek a lehetőségei, jobban fókuszálunk rá, több ismeretünk van. Hozzá kell tennem, hogy a gyakorisággal kapcsolatban precíz adat nincs, tehát nem lehet elvetni, hogy vannak olyan környezeti epigenetikus faktorok, amelyek megváltoztatják a genetikai állományt. Itt utalok arra, hogy nagyon sokan joggal tartottak Csernobiltól, joggal nem jó, hogyha itt atomtámadás van a környezetünkben, vagy olyan fegyvereket használnak, amelyek sugárzáson járnak. Nem véletlen, hogy másképp röngereznek egy terhes anyát, mint egy nem áldott állapotban levő személyt. Uh-huh.
Jó, az Angelman-szindrómával kapcsolatban van itt még legalább négy olyan dolog, amit érdemes körbejárnunk. Az egyik az az, hogy a diagnózis során minek kell megfelelni. Azt csak említette, hogy egy szigorú diagnózis rendszer van, aminek meg kell felelni. Mik azok a szempontok, amik alapján lehet diagnosztizálni az Angelman-szindrómát?
Hát nagyon röviden, biztos, hogy nem fogom az összeset elmondani. Tulajdonképpen a szülőnek föltűnik az, hogy a gyermeke, hogy mondjam, étvágytalan. Nem úgy eszik, mint a többi. Tehát, hogyha akinek több gyermeke van, az mindig össze tudja hasonlítani a testvérekkel, hogy fejlődik. Tehát a gyermek kevesebbet eszik, étvágytalan, súlyfejlődésében elmarad, a feje valamivel kisebb lesz, mint a átlagos, mi speciális statisztikai ilyen percentileket használunk, ami jól nyomon követhető valakinek a fejlődése. Utána megvan, hogy bizonyos, mi úgy hívjuk, hogy milestone, mérföldkövek vannak, mikor kell egy gyereknek ülni, állni, járni, stb. Ezek sajnos biztosan, hogy elmaradnak, tehát az életkorhoz, ez az úgynevezett időtengelyhez viszonyítva egy egyértelmű késés jelentkezik. Ezen kívül tehát kisebb a feje, étvágytalan, egyértelmű alvászavara van, és nagyon gyakran társulnak epilepsziás rohamokkal. Ugyanis ez a genetikai eltérés, ami egyébként tudjuk, hogy melyik kromoszómán van, feltételezzük, hogy milyen géneknek van ebben alapos szerepe, de hogy pontosan a gének kapcsán mi az, ami megváltozik, mi az, ami az agyfejlődése kihat, ezt még nem ismerjük. Tehát nyilván az agyfejlődése befolyásolja többek között a pszichomotoros, tehát a szellemi fejlődést is, és például a gyerek, hogy mikor kezd el járni, stb., és milyen biztonsággal. Uh-huh. Valószínűleg a nevetést is.
Öröklődik-e az Angelman-szindróma?
Én úgy gondolom, hogy nem. Tehát nem azt mondtam, hogy kategorikusan nem, nagy valószínűséggel nem öröklődik, bár le van írva, hogy van család, ahol jelen volt ismételten az Angelman-szindróma. Tehát ők megérik a felnőtt kort is, ez egy nyilván az egészségügy fejlettségi ápolási szintjétől függ, hogy ki egy beteg, egy hátrányos helyzetű, hány éves korra ér meg a társadalomban.
Mik az életkilátásai azoknak a gyerekeknek, akik Angelman-szindrómával születnek?
Tulajdonképpen nagyon röviden azt kell mondanom, hogy a genetikai eltérést egyelőre nem tudjuk kezelni, tehát én úgy hívom, a klinikai rutinban nem áll rendelkezésre. Mi a Semmelweis Orvosi Egyetemen nagyon sok klinikai vizsgálatban veszünk részt, meg is kerestek bennünket ez ügyben az Egyesült Államokból, hogy Angelman-szindrómának meghatározott genetikai hátterű csoportjaival kapcsolatban fejlesztendő gyógyszerekkel, vagy már kifejlesztett, rosszul fogalmaztam, tehát a klinikumban alkalmazásra kerül gyógyszerekkel az első tapasztalatainkat vállaljuk-e, kívánjuk-e bevetni ezeket, stb. Ezeknek tulajdonképpen két csapás iránya van. Az egyik kézenfekvően a genetikai állománynak a visszaállítása, vagy hogy mondjam, normalizálása, egészségesítése, a másik csapás irány speciális epilepszia szindrómák kezelése, ami lényegében tüneti kezelés, tehát hogyha jelentkezik az epilepsziás roham a kóros agyfejlődés nyomán, akkor ezt az epilepsziás rohamot eredményesen minél kevesebb mellékhatással tudjuk leállítani, stoppolni.
Uh-huh. Ugye jelenleg az Angelman-szindróma nem gyógyítható, viszont fejleszthető, vagy nem fenntartható egyfajta állapot.
Én úgy gondolom, hogy sok minden, például a gerincfeldüléssel jár a későbbiekben, ahogy gyarapszik, több éves kortól a súlyfejlődés, érdekes módon nem kisebb lesz, hanem nagyobb lesz, tehát elhízhatnak. És nyilvánvaló, hogy itt nagyon sok olyan beavatkozás lehet, személyzeti problémákkal is nagyon gyakran járul. Nem mindegy, hogy egy gyermek önellátott, tehát ki tud-e jutni a WC-re, a toaletre, elvégzi ott megfelelően a dolgát, vagy emberi segítségre szorul. Tehát egy nagyon komplex fejlesztésre van lehetőség, ami hatalmas energiát igényel, és személyre szabottan kell, hogy történjen. Valójában meggyógyítani nem tudjuk ebben a pillanatban.
Ez egyébként nagyon kegyetlenül hangzik minden alkalommal, amikor egy olyan betegségről beszélgetünk, ami nem gyógyítható. Viszont az előbb említettük a Human Genome projektnek a végét, ami 2020-ban volt, ha jól emlékszem.
Hát igen, akkor állították föl, hogy sikerült föltérképezni.
Ez azt is jelenti, hogy a későbbiekben az ember génállományát át lehet írni szükség esetén?
Igen, tulajdonképpen erre céloztam, de ismétlem, ez látszólag a fantázia a világa, de bizonyos betegségek esetében be lehet vinni azokat a géneket, és folyamatosan időről időre be kell vinni, amelyek károsodtak. Ugyanis a gének fehérjéket kódolnak, nekünk tulajdonképpen nem biztos, hogy tehát működő géneket kell valahogy prezentálnunk, amelyek a fehérjéket szintetizálják irányítottan, úgy képezik, mint ami erre szüksége van, nem pedig hibás fehérje, mert a hibás fehérje produktum eredményezi a betegséget. Na most ez szerintem nem megoldott minden szempontból, tehát korán sem tartunk ott, mint szeretnénk, tehát nem mondhatnám azt, hogy az Angelman-szindrómának akár az Egyesült Államokban megvan a gyógyszerrel, de biztos, hogy az ilyen irányú kutatások fogják a jövőt jelenteni.
Egy dolog van még, doktor úr, amiről szeretnék beszélni, ez pedig a terápia és a fejlesztés.
Tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy ebből a szempontból Magyarország kifejezetten kedvező helyzetben van. Utalok itt például a Pető Intézetre, tehát ez tulajdonképpen ez egy olyan intézmény, ami az elmúlt egy-két év nyomán már a Semmelweis Egyetem kereteihez tartozik, de egy világhírű. Tehát itt lényegében gyermekre szabottan megy egy speciális, leginkább mozgásfejlesztés, amely az önellátást célozza, óriási humán erőforrást igényel. Egyrészt know-how-t, másrészt nyilván egy nagyon folyamatos, több órás kezelésekből állnak ezek naponta, ezek a lehetőségek. Na most két lehetőség, vagy az egyik, hogy ők utaznak ide a világ különböző pontjaiból, vagy pedig mindenféle, én úgy hívom, hogy filiálékat csinálnak. Tehát, hogyha valaki eljut például Chicagóba, van a Pető Intézetnek lerakata, a Hongkongba van lerakata, Sydneybe van lerakata, Moszkvába is van lerakata, ugyanis ugyanezek a problémák szerte a világon jelen vannak.
Hát nagyon köszönöm, hogy rendelkezésre állt és kérdezhettem erről a ritka betegségről.
Hát én azt mondanám, hogy érdemes lenne esetleg 5 év múlva visszatérni, hogy hol tartunk, mert mindenkinek érdekes lehetne ez, hogy valójában mekkora fejlődés következett be.
Vigyázzon, mert szaván fogom.
Én remélem. Úgy legyen. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy kíváncsiak voltak.
Köszönjük
és
szépen.
Meg sok energiát, mert több ilyen betegség van, és még egyszer mondom, a kutatás a jövő. Köszönöm szépen.
További jó munkát, doktor úr, köszönjük szépen.
Viszonthallásra, minden jót, minden
viszonthallásra. Dr. Farkas Viktorral, a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika Bókai utcai részlegének klinikai főorvosával beszélgettünk, és pár másodperc múlva folytatjuk az egészségkódot.
Egészségkód. Figyeljünk a jelekre!
A mesterséges megtermékenyítés sikerességét akár az élelmiszerekből származó gombatoxinok is befolyásolhatják. Többek között erre mutat rá a Semmelweis Egyetem és a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem új tanulmánya. Akivel erről beszélgettünk, a tanulmány első szerzője, dr. Szentirmai Apolka, a Semmelweis Egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinikájának szakorvosa. Halló, üdvözlöm!
Jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy rendelkezésünkre áll. A legelején hadd dobjam be azt a nagy igazságot, amit általában már ebben a műsorban is egyébként sokszor hallottunk, hogy az vagy, amit megeszel. Oké, az, hogy most ez a tanulmány napvilágot látott, ez milyen újdonságokat rejt? Szóval mi az, amit eddig nem tudtak, és mi az, ami így a gombatoxinok kapcsán egy újdonságként kezelhető?
Hát két irányból is meg lehet ezt közelíteni, ezt a kérdést. Akkor kezdjük azzal, ami egy általánosan elfogadott és ismert nézet, hogy azért változik az időjárás, globális felmelegedés irányába megyünk, és nagyon sok olyan gomba, illetve kártevő már megjelent a mezőgazdaságban, amik 20-30-40 évvel ezelőtt még egyáltalán nem voltak jelen. Tehát itt van egy nagy érdeklődés ezeknek az irányába, és számos kérdést felvetnek azzal kapcsolatban, hogy akkor ez most mennyire hat ki az egészségünkre. Nőgyógyászati oldalról, illetve humán vonatkozásból pedig eddig még soha senki nem vizsgálta azt, hogy kifejezetten a petesejtet körülvevő tűző folyadékban ezek a penészgomba fajok által termelt méreganyagok, toxinok megjelennek-e. Nekünk most ezt sikerült bizonyítanunk, hogy az általunk vizsgált gomba toxinok mindegyike detektálható volt a tűző folyadékban.
Ez már is az elején egy ilyen nagy meglepetés volt legalábbis nekem. Nem az, hogy globális felmelegedés van, hanem az, hogy ez ilyen, ha ilyen területeken is érzékelhető. Tehát, hogyha itt érzékelhető, ha megtermékenyítés során, és ugye most mesterséges megtermékenyítésről beszélünk elsősorban, akkor milyen területek jöhetnek még szóba? Tehát magyarul milyen kutatásokat tervezhetnek még a következő időszakban?
Egyelőre most csak azt tudtuk bizonyítani, hogy ezek a toxinok jelen vannak a petesejtet körülvevő folyadékban. Azt tudjuk már állatkísérletekből, in vitro kísérletekből, hogy ezeknek a toxinoknak, illetve ezeknek a származékaiknak vannak biokémiai hatásuk, van amelyiknek steroid hatásuk van, endokrin rendszerre képesek hatni, vannak olyanok, amelyek a sejtet lebontó biokémiai folyamatokba tudnak beavatkozni, akár egy ilyen oxidatív stressznek nevezett folyamatba. De hogy egyelőre most ezek a follikuláris folyadékban hogyan hatnak az ott muszkáló petesejtre, illetve hogy a megtermékenyítésre pontosan ez hogyan hat, azért az most még ez majd a következő néhány évnek a munkája lesz ezt még kiteríteni.
Az minek köszönhető, hogy a mesterséges megtermékenyítésről készült most ez a kutatás?
A mesterséges megtermékenyítésben résztvevő betegeknek, vagy pácienseknek a tüsző folyadékához tudtunk nagyon könnyen hozzáférni. De azok a nőbetegek, akik ebbe az eljárásba részt vesznek, nekik külsőleg adott hormonokkal egyszerűen ugye több petes, egy több tüszőt is megérlelnek. Egyetlen ciklusban nem csak egy, hanem több, akár 5-6-8 tüsző is érésre kerül, és ebből műtői körülmények között szívják le a folyadékkal együtt a petesejtet. Ilyen szempontból ezeknek a betegeknek a tüsző folyadéka volt könnyen hozzáférhető számunkra, anélkül, hogy ez a kísérletben lévő pacienseknek bármilyen plusz beavatkozással, kényelmetlenséggel, idővel járt volna.
Hány alanyt vontak be ebbe a kutatásba?
25-öt.
Ez elegendő 25. egyébként ahhoz, hogy bármilyen tendenciát vagy következtetést vonjanak?
Arra elég, igen, hogy azt tudjuk mondani, hogy a 25 vizsgált paciensnél 100%-ban megjelentek ezek a gombatoxinok a follikuláris folyadékban, tehát azért ez egy elég beszédes szám. Nyilván az, hogy ezek milyen folyamatokat és hogyan befolyásolna, arra azért még majd tervezünk további mintavételeket és további pacienseknek a bevonását.
Mennyire vizsgálták ezeket a penészgombatoxinokat? Szóval nem tudom, akár a viselkedésüket, akár azt, hogy mennyi ideig maradnak életben, mi kell ahhoz, hogy életben maradjanak, bármilyen módon ezzel foglalkoztak-e?
A vérben keringő koncentrációjukat néztük, illetve a tüszőben megjelenő koncentrációt néztük, de ezeknek a dinamikája az mindig egy összehasonlító vizsgálatnak az eredménye, de erre vonatkozóan adataink jelen pillanatban azért nem állnak teljesen rendelkezésre.
De akkor, hogy jól értem, akkor azt sem tudjuk, hogy hogyan lehet ellenük védekezni.
Igen, ez mindig felmerül ez a kérdés, mert ez nagyon ijesztőnek hangzik, hogy a komérgek úszkálnak a petesejt körül. A védekezni az nem nálunk kezdődik, nem az egyén szintjén kezdődik. Tehát, hogy ezek a toxinok ugye az élelmiszerrel jutnak döntő többségében a szervezetünkbe. Egyrészt közvetlen úton a gabonákból, a magvakból, akár a kávéból, másrészt pedig közvetett úton azokon az állati termékek elfogyasztásán keresztül, akik ilyen toxinnal szennyezett takarmánnyal voltak etetve. Na most azért ennek nagyon szigorú, mire az asztalunkra kerül egy élelmiszer, addigra nagyon sok és nagyon szigorú élelmiszerbiztonsági előírásoknak már meg kell felelnie, ami ugye hát nem azt jelenti, hogy nulla benne a toxinnak az előfordulása, de hogy mindenféleképpen határérték alatt van. Tehát ilyen szempontból ezek biztonságos élelmiszerek, nem is, nincs is arra most azért egyértelműen nem tudom azt mondani, hogy és ezek most bármilyen káros folyamatokat biztosan be tudnak indítani, és ez okozza a meddőséget bárkinél is. Most egyelőre ott tartunk, hogy azokon a határértékeken, amivel az élelmiszerben előfordult toxinok az asztalunkra kerülnek, bizony megjelennek a tüszőfolyadékban is, és hogy ott van-e hatásuk, az majd most még a következő vizsgálatoknak az eredménye lesz.
Visszatérve a mikotoxinokra, miben találhatók meg leginkább ezek a mikotoxinok?
Gabonatermékekben, rizsben, kukoricában, gyümölcsökön, magvakon, de kávéban is, és illetve hát ugye az állati termékekben.
Hmm. Tehát akkor mindenhol?
Gyakorlatilag, igen.
Zöldség, gyümölcs, hús, így minden. Jó, hát akkor visszatérve a kérdésre, hogy ezt hogy lehet elkerülni, sehogy.
Sehogy, de ugye mindig halljuk, hogy azért a népik ezt elég erősen felügyeli, és akkor néha vannak ilyen sajtóhírek, hogy visszahívták az ilyen-olyan terméket, és aki ilyet vásárolt gond nélkül, vigye vissza a boltba, tehát hogy azért ennek...
Hogy vigyem vissza? Vissza kell hányni, vagy nem is tudom ilyenkor, hogy mi a...
Hát, igen, nem tudom.
Ha még nem vette meg, nyilván akkor tudja visszavinni.
Nagyon, nagyon komolyan figyelnek. Itt most a kérdés az az, hogy ez a tartomány, amit mi még biztonságosnak érzünk, azon az adott esetben, kicsit előre szaladva, de hogy a mi kutatásaink alapján, hogy azon kell leváltoztatni, kell ezt azt az érzékenységi küszöböt lejjebb vinni, hogy még kevesebb legyen a megengedett rész.
Most a peniszgombának egyébként a negatív hatásairól beszélünk, de van olyan, ami viszont pozitív hatású. Azzal foglalkoznak, hogy amikor megjelenik egy ilyen kártékony gomba a szervezetben, hogy mely gombák azok, amik esetleg semlegesítik azokat?
Hát ezen a szinten mi nem foglalkozunk vele. Amik jelen vannak toxinok a tüszőfolyadékban, ott igen, van olyan, amelyikre azt gondoljuk, hogy egyértelműen nincsen negatív hatása, de még az is lehet, hogy pozitív hatással van a petesejt funkciójára.
Uh-huh. Köszönöm a beszélgetést!
Köszönöm én is!
Dr. Szent Irmai Apolkával, a Szemmelweis-Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának szakorvosával beszélgettünk. Folytatjuk mindjárt az egészségkódot.
Egészségkód. A test és a lélek jelzései.